Azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök vámbejelentéseket jelentett be, a portfólió által megkérdezett elemzők lefelé módosították a növekedési várakozásokat 2025-re a magyar gazdaságra. Az Equilor senior elemzője azt mondta, januárban még 2% feletti növekedést vártak, most viszont már úgy látják, idén csak 1,7%-kal bővülhet a hazai GDP, és 2026-ra is sok a bizonytalansági tényező. Varga Zoltánt kérdeztem.
Az Európai Unió teljes egészére, tehát minden termékre egy 20%-os vámot vetett ki az Egyesült Államok, illetve az autógyártásra már korábban ugye 25%-os vámról tudtunk. Ez érinti leginkább Magyarország gazdaságát, nem is közvetlenül. Ugye közvetlen kereskedelmi kapcsolatok is vannak természetesen az Egyesült Államokkal, azonban ennek volumene viszonylag alacsony. Például a teljes hazai import összesen 2%-át teszi ki az Egyesült Államokból érkező termékforgalom, ahol lehet némi infláció növelő hatása az Európai Unió által később bejelentendő viszont válasznak. Ezt még nem tudjuk pontosan, hogy annyit tudunk, hogy április közepén nyilvánosságra fognak hozni egy válaszintézkedés csomagot, amit akár később újabbak követhetnek. Ami viszont a gazdasági növekedésre hatással van, az említett autógyártás, ugye közvetett hatások vannak a Németországba irányuló exporton keresztül, ez viszont nagy mértékben visszahúzhatja az idei GDP növekedésünket. Én azzal számolok, hogy ez akár elérheti a 0,5%-os csökkenést is ezeknek a vámoknak a hatása. Természetesen még nagyon képlékeny a dolog, egyrészt ugye az amerikai vámok is változhatnak, Trumptól nem állt távol az a tárgyalási technika, hogy mindig a legsúlyosabb intézkedéseket bejelent, és akkor abból lehet majd alkudozni, ahogy ezt már említette is egyébként, hogy ez egy kiinduló pont lehet, tehát elképzelhető, hogy későbbiekben enyhít majd ezeken a vámterheken, illetve természetesen az unió válaszától is függ, tehát változhatnak, azonban már a most érvényben lévő vámok is óriási károkat okoznak, mind a magyar gazdasági növekedési potenciában, mind a globális növekedési potenciában.
Az importhoz hasonlóan az export volumene is elenyésző, ami közvetlenül Magyarországról Amerikába irányul?
Igen, bár nagyobb, tehát külkereskedelmi szuficitünk van az Egyesült Államokkal szemben, de ott is ilyen 3-4% közötti mindössze az exportforgalom hányada, ami az USA-ba megy. Ugye, és hát az autógyártás viszont a közvetett export, ami a német autógyártókon keresztül megy az Egyesült Államokban, és a legnagyobb visszaesés itt lehet, ez viszont nagy mértékű befolyás lehet majd a növekedésre.
Az amerikai elnök bejelentésének hatására jelentős részvénypiaci hangulatromlást figyeltek meg a nemzetközi és a hazai piacokon. Az Equilor senior elemzője azt mondta, legutóbb a koronavírus járvány kitörésekor voltak hasonló piaci mozgások. Ismét Varga Zoltánt kérdeztem.
Például Ázsiában a hongkongi tőzsdeindex 13%-ot esett. Legutoljára ilyen mértékű esés csak a Covid idején volt, tehát 2020 tavaszán emlékszem ilyen nagy arányú esésekre. Mindenképpen a pénzpiaci turbulencia az fennmaradt, hát legalább a következő néhány hónapban, és ezzel még talán optimista voltam, és ez természetesen a reálgazdaságra is negatívan hat. Ami most érdekes lehet majd a következő időszakban, hogy a jegybankok mikor fognak eljutni arra a pontra, hogy kamatot kell vágni a növekedési kockázatok miatt. Azt gondolom, hogy a Fed akár már a következő néhány hónapban akár egy nagyobb kamatvágással is reagálhat. Ugye sokak szerint ez az egyik célja Donald Trumpnak, bár ezt nyíltan nem vallották be, de azért az elmúlt hónapokban is utalgatott rá, illetve fel is szólította a Fedet a kamatvágásra, és most van egy ilyen elmélet, amit természetesen a Fehérház kategorikusan próbál tagadni, hogy szándékosan vezettek be olyan nagymértékű és elsőre mindenképpen logikátlannak tűnő vámtételeket, hogy a pénzpiacon zavart okozzanak, és ezáltal a jegybankot arra kényszerítsék, hogy kamatot vágjon. Ugye ennek hosszabb távon akár lehetnek pozitív hatásai is. Nyilván ezt én nem tudom megítélni, hogy valóban így volt-e, de az látszik, hogy ugye a korábban megfogalmazott hosszú távú célok felé mutatnak a jelenlegi folyamatok.
Itthon a kamatpolitikát mennyiben befolyásolhatja ez a kialakult turbulens helyzet? A legtöbb elemző még évelején egy kamatvágást tartott reálisnak, azt is az év második felében, főként évvégén, de aztán később már megjelentek olyan elemzői várakozások, források is, amelyek nem tartották kizártnak azt sem, hogy kamatemelésre kényszerül az MNB. Benne van ez a pakliban?
Én azt gondolom, hogy kamatemelésre csak abban az esetben számíthatnánk, hogyha a forint új mélypontra kerülne az euróval szemben, és folytatódna ez a gyors forintgyengülés. Ezt nagyon-nagyon kicsi eséllyel gondolom ezt a forgatókönyvet. Amikor a nagy jegybankok, illetve a régiós jegybankok is, ugye a lengyeleknél is most már komolyan felvetődött, hogy a következő hónapokban kamatot kell vágni. Ezt meglépik, akkor azért némi mozgástér adódhat az MNB előtt is, bár azt gondolom továbbra is, hogy a következő kamatvágás csak az negyedik negyed évben fogja meglépni az MNB, amennyiben ugye a forint árfolyam lehetővé teszi. Ugye a növekedési aggodalmak miatt kerülhet erre sor, tehát nagyban függ az akkori globális kamatszinttől, illetve hogy mit léptek a nagy jegybankok, a Fed, az LKB, illetve a többi régiós jegybank. Kamatemelésre csak nagyon szélsőséges esetben gondolnék.
Varga Zoltánt, az Equinor senior elemzőjét hallották. Márciusban 4,7% volt az éves infláció Magyarországon. Az elemzők előzetesen arra számítottak, hogy a februári 5,6%-ról 5%-ra mérséklődik a fogyasztói árindex. A kedvezőbb adathoz az ár és top még nem járult hozzá jelentősebb mértékben, elsősorban az üzemanyagárak és a távközlési szolgáltatások csökkenő ára húzta le a mutatót, mondta a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár Istvánt kérdeztem.
Emlékezetes, hogy itt azért egy óriási inflációs gyorsulást láthattunk a megelőző hónapokban, ami messze meghaladt minden elemzői várakozást. Most viszont tulajdonképpen arról volt szó, hogy több technikai tényező, illetve már az ár és top hatása miatt is mindenki arra számított, hogy végre el tud kezdeni csökkenni az infláció méghozzá érdemben. Az volt az előzetes várakozás, hogy a februári 5,6%-ról 5%-ig esik vissza az infláció. Ehhez képest a KSH, ez egy évre visszatekintő drágul mértékét márciusban 4,7%-ra mérte, tehát még annál is kisebbre, mint amit az elemzők vártak. Máshogy fogalmazva tulajdonképpen még nagyobb inflációs esés történt márciusban, mint ahogy ezt korábban várták az elemzők.
Mennyire mutatkozik meg az ár és topnak a hatása, tehát az élelmiszerinfláció az mekkora volt ebben a hónapban?
Az élelmiszerinfláció 7%-os volt, az ami azt jelenti, ugye, hogy a februári 7,1%-on nem sokat mérséklődött, vagyis látszólag azt lehet mondani, hogy a mostani jelentős dezinflációban nem az élelmiszerárak játszották a főszerepet. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy előzetesen, még amikor mindenki a februári számokat látta, és azt, hogy mennyire száguldanak az élelmiszerárak a boltokban, mindenki azt gondolta, hogy ez további gyorsuláshoz fog hozzájárulni. Vagyis azt lehet mondani, hogy a mostani ár és stop arra volt jó egyelőre, hogy a márciusi inflációs adatot nem gyorsította tovább, hanem ahhoz semlegesen járult hozzá. Az ár és stop 17-én lépett életbe, tehát nagyjából 4 napja lehetett a KSH-nak arra, hogy olyan adatokat is beletegyen az áradatbázisába, amiben már az ár és top által csökkentett áru termékek is belekerülhettek. Azt, amit a boltokban most láttunk, hogy bizonyos termékek árai jelentősen estek, ezt az áprilisi inflációs adat fogja érdemben megmutatni.
Mégis, hogyha nem az ár és top hatása figyelhető meg most elsődlegesen, akkor milyen tényezők járultak hozzá ahhoz, hogy a vártnál nagyobb mértékben esett a fogyasztói árindex?
Összességében azt lehet mondani, hogy 2 nagyon karakteres infláció mérséklő hatás volt a mostani inflációs mutatóban. Az egyik az az üzemanyagok esetében volt. Egyrészt havi alapon is csökkentek az üzemanyagárak februárról márciusra. Másrészt, mivel tavaly márciusban pont egy áremelkedés volt, ez az úgynevezett bázis hatáson keresztül a 12 havi árindexet még jelentősebb mértékben csökkentette, és ez egy jelentős lehúzó hatást okozott az egész inflációban. És hasonló tétel figyelhető meg, csak még durvább a távközlési szolgáltatások, illetve a TV előfizetések árában is. Ugye emlékezetes, hogy tavaly tavasszal, egészen pontosan márciusban a KSH bemérte azokat az óriási drágításokat, amit ezek a nagy szolgáltatók, amíg az előző évi, tehát a 2023-as magas inflációra hivatkozva visszatekintő módon elkövettek. És ezt az óriási drágítás, ez most kiesett az egy évre visszatekintő árindexből, hiszen ugye március már nem kerül bele, a tavalyi március, és ezáltal egy nagyon jelentős lehúzó hatás volt az inflációban. Itt ugye természetesen kérdés, hogy a következő hónapokban esetleg ezek a szolgáltatók, ezek fognak-e még drágítani, de azt látjuk, hogy egyrészt januárban már elkövettek egy viszonylag jelentős drágítást, másrészt pedig a kormányzat részéről erős nyomás van arra, hogy ezt ne folytassák, ezért könnyen elképzelhető, hogy valóban ez a típusú szolgáltatás csoport, ez közeljövő jövőben már rövid bázison nem fog hozzájárulni az infláció gyorsulásához, és ez összességében talán egy kicsit bizakodással tölthet el minket az ügyben, hogy hogyan alakulnak a közeljövőben az inflációs mutatók.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Februárban az egy hónappal korábbihoz képest 0,6%-kal mérséklődött a kiskereskedelmi forgalom volumene itthon. Éves alapon azonban 3,3%-kal nőtt a forgalom, mondta a KSH adatait értékelve a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábort kérdeztem.
Fele más képet mutat a forgalom, havi alapon egy csökkenést, éves alapon egy növekedést látunk. Persze ez a havi alapú csökkenés, ez azért nem teljesen meglepő, hiszen az előző hónapban egy 2,2%-os növekedés történt decemberhez képest, tehát egy magas bázisról indultunk, ehhez képest van egy 0,6%-os csökkenés. Éves alapon 3,3%-kal bővült a forgalom, tehát ez azért arra mutat rá, hogy a fogyasztás az továbbra is felfelé tudja húzni a GDP-t. Persze ez a szám azért lehetne nagyobb is, hogy ha az előző negyedévek GDP-n belül fogyasztásából kiindulok, akkor azért az látszik, hogy ennek a növekvő költésnek egy része a szolgáltatásoknál, egy része bevásárlóturizmus folytán, a környező országokban egy része pedig külföldi webshopokban csapódik le.
Hogyha nézzük az egyes szegmenseket, akkor hogyan alakult akár az élelmiszerboltok, a nem élelmiszerboltok forgalma, vagy az üzemanyag forgalom?
Az élelmiszereknél 3,5% a növekedés. Ugye itt azért az infláció az, ami nagyon kérdéses, ami az élelmiszereket érinti. Itt azért eddig is volt egy olyan hatás, hogy inkább egy kicsit visszafogták sokszor a keresletet. Tartalékoltak, hát most az elszálló élelmiszer árak miatt ennek lehetett egy ilyen fokozottabb hatása, de ez a 3,5%-os növekedés azért nem rossz. A nem élelmiszereknél 5% volt a bővülés. Még ezt az 5%-ot viszont csak az illatszerek, gyógyszerek hozták, tehát itt egy kis bizonytalanság van a szökőnap hatás miatt. Az üzemanyag kereskedelem pedig 0,4%-kal bővült, tehát itt a legkisebb a növekedés, hát persze ebben van talán a legkevesebb hazai hozzáadott érték.
Mennyire lehet a gazdasági növekedésnek támasza egy ilyen adat, tehát hogyha nem produkál a hazai kiskereskedelem jobb számokat, mint a mostani, akkor ez mennyire adhat támaszt a hazai gazdaság növekedésének? Ugye a kormányzat nagyon bízik abban, hogy a belső fogyasztás fogja húzni itthon a növekedést.
Mindenképpen húzni fogja, amfelől nincs kétségem. A kérdés az, hogy mennyire fogja tudni húzni. Ugye ebből a szempontból nem mindegy, hogy az inflációt mennyire sikerül letörni. Nem mindegy, hogy a hazai árak mennyire lesznek magasak, és mennyire lesznek versenyképesek, hiszen azért a határmenti kiskereskedelemben hát van egy jelentősebb élénkülés, ami azt jelenti, hogy az azután képződő adóbevétel nem a magyar költségvetést gyarapítja. Tehát nagyon fontos az, hogy az inflációt sikerüljön letörni, és valószínűleg azért az idén is igaz lesz, hogy a fogyasztás bővülése az nagyobb lesz, mint a kiskereskedelemé. Tehát azért a kiskereskedelmi adat a fogyasztás szempontjából most valahogy nem irányadó.
Regvős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. A következő másfél hét a húsvéti időszak előtt döntő lesz abban, hogy a fogyasztók bíznak-e a hazai húsipari termékekben, mondta az Inforádiónak a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke. Éder Tamás kiemelte, a közösségi médiában számos alaptalan hír jelenik meg, holott biztonsággal kijelenthető, hogy a magyar sertéshús és a többi hazai hús készítmény kiváló és megbízható termék, így nyugodtan fogyasztható. Éder Tamást elsőként az országban megjelent ragadós száj- és körönfájás járvány esetleges negatív hatásairól és kockázatairól kérdeztem.
A legkritikusabb helyzet nyilván az érintett régióban van, tehát egyrészt a Győr mellett lévő védő- és megfigyelési körzetben, tehát ott, ahol a szarvasmarha telepeken a vírus megjelent, ez a legkritikusabb terület. Azonnan származó vagy az ott lévő állatoknak a levágásával, illetve feldolgozásával kapcsolatban egyelőre nincsen döntés, és valóban van bizonyos túlhízlalás, kényszertartás. Most ezen túl az egyéb korlátozás alá tartozó régió, tehát Győr-Sopron megye, illetve Komárom megyének az a három járása, amelyre ez a speciális intézkedés érvényes, van még nehezebb helyzetben. Innen a sertések, az ott hízó sertéseknek az elmozgatásával kapcsolatban most zajlanak egyeztetések, szintén a minisztérium bevonásával, a húsipari szereplőkkel, hogy akkor milyen ütemezésben hogyan lehet azokat a sertéseket elhozni onnan, és milyen felhasználásra. Összességében az ágazatnak Azon túl, hogy nyilván ez az érintett régió ezen kívül nehéz helyzetbe került, az ágazat egészének Magyarországon az okozott problémát, hogy újra és újra különböző kereskedelem korlátozó intézkedések lépnek életbe, még EU-n belüli tagországok részéről is. Az, hogy a harmadik piacokat elveszítettük, tehát az EU-n kívüli országokba húst és húskészítményt egy darabig valószínűleg nem fogunk tudni értékesíteni, ez sajnos már eldőlt, de az nehézséget okoz, hogy egyik másik tagország, EU-s tagország hosszabb, rövidebb ideig az elmúlt 3-4 hétben ilyen korlátozó intézkedéseket vezetett be. Ezt ugyanakkor a bizottság viszonylag gyorsan lereagálta eddig mindig, és felszólította őket, hogy térjenek be a normális Európai Uniós jogi rend keretei közé, és tegyék lehetővé a magyar termékek bevitelét. Nyilván a védő, illetve megfigyelési körzetből nem, tehát ez egy másik ügy, de az ország egyéb részéből származó termékek, azok biztonságosnak tekinthetők, és semmiféle korlátozás nem megengedett a többi tagország részéről. Ilyen mégis van, és ez egy ilyen hullámzást és bizonytalanságot hoz az egész ágazat életében. Nehezíti a húsipar helyzetét, és most tehát kiveszem az ágazat készül a húsipart, az, hogy az elmúlt kicsit több mint egy héten a magyar élősertés árakra döntő hatással bíró német sertéssegyzés 13-14%-ot emelkedett. Tehát a magyar szerződések alapján a húsiparnak most többet kellene fizetni az élő sertésekért, miközben értékesítési oldalon ugye vannak ezek a nehézségek. Úgyhogy ez olyan külön probléma, amit szintén most kezelnek a partnerek, próbálnak valami olyan megoldást találni, ami mind a két fél számára beszállító, feldolgozó számára elfogadható, és nem rombolja az értékesítési lehetőségeinket.
Mire számít a piacot, mennyire befolyásolja itthon ez a betegség a keresleti oldalra gondolva? Mennyire vetheti vissza a sertés vagy a marhahús fogyasztást?
Ez a vírus, ez emberre ártalmatlan. Ember lehet hordozója, de az ember semmilyen formában nem veszélyes. Nem beszélve arról, hogy azért a húsokat döntően hőkezelt formában esszük, amitől még, hogyha lenne is vírus, elpusztul. Pont azért vannak ezek a körzetek, és pont azért zajlik olyan szigorú eljárásrend keretei között a vágásra menő állatoknak a meghatározása, kiválasztása és vágása, hogy még véletlenül sem merülhessen föl, hogy fertőzött állatok húsából kerül ki a forgalomba akár egy gramm is. A magyar élelmiszer biztonsági rendszer garantálni tudja azt, hogy nem kerülhet kereskedelmi forgalomba ilyen hús. Tény ugyanakkor, hogy a médiában, illetve különösen a közösségi médiában egészen extrém gondolatok repkednek, ezért ez befolyásolhatja valóban a keresletet, ettől lehet tartani, de én abban reménykedem azért, hogy a józan észét is előbb-utóbb a hétköznapok részévé válik ebben az ügyben is, és a fogyasztók tisztában vannak azzal, hogy ez számukra semmiféle kockázatot nem jelent, és ebből adódóan nem változtatnak a szokásaikon. Nagy tesztje lesz a következő másfél hét, itt vagyunk húsvét előtt, ilyenkor a sertés hús és húskészítmények forgalma jelentősen megnövekszik. Hogyha itt ebben érzékelhető változás lesz, az azt gondolom, hogy nagyon komoly jelzés lesz a húsipar számára, én bízom benne, hogy ez nem fog megtörténni.
Elégedette a foganatosított intézkedésekkel, elegendőnek tartja-e azokat, megfelelőnek tartja-e azokat?
Az elmúlt napokban hozott intézkedésekkel elégedett vagyok. Bízom abban, hogy sikerül betartatni azokat. Tény az, és ezt a bizottság itt terepszemlét végző szakemberei is megjegyezték, hogy a Magyar Állategészségügyi Hatóság sajnos humán és anyagi erőforrás korlátokkal is küzd. Békeidőben nagyon jól működik és elég, de most, amikor baromfi influenzánk van, itt van ez a vírus, akkor úgy tűnik, hogy az ágazatban dolgozó szakemberek száma, illetve az anyagi erőforrások, azok gátat szabhatnak az intézkedések sikerének. Ilyen szempontból jó döntés az, hogy most egy külön operatív törzs jött létre, amelyik nyilván azt is jelenti, hogy a rendelkezésen álló erőforrásoknak a nagysága is érdemben növekszik.
Éder Tamást, a Hússzövetség elnökét hallották.